Köszöntelek benneteket, és a sorozatunknak elérkeztünk a harmadik részéhez, ami nem tudom, hogy a befejezője, de majd ez kiderül nem sokára. És a tágabb témánk az, hogy mikor megjelenünk a Mesiásnak az ítélő széke előtt, akkor ott mi vár ránk, ez a központi kérdés, és a cím, amit adtunk, az, hogy minden hívő dicséretben és kizárólag dicséretben részesül-e, és az alapigét azt már fejtegettük korábbi tanulmányainkba, és az előző alkalommal azt néztük meg, hogy Pál apostolnál három központi ige, beszél az öröklés kérdéséről, hogy kik nem örökölhetik a mennyek királyságát, és azt kezdtük el vizsgálni, hogy örökölni a királyságot, illetve bemenni a királyságba, az különbsége. És igazán azt látjuk, hogy a kettő között van egy különbség, mert más üdvösségre jutni, és más örökölni, és uralkodni a megváltóval, és ezt a kérdéskört szeretnénk tovább folytatni. Az előző alkalommal megnéztünk különböző megközelítéseket, akik onnantól kezdve, akik ezt üdvösségi igéknek értelmezik, és megállapítottuk, hogy nem könnyű helyzetben vannak, hogyha a teljes felsorolt bűnlistát, mint kizárólag üdvösségi értelembe értenénk, hogy ne legyetek haragosak, vagy ehhez hasonlók, ugye ez nem lehet automatikusan feltétele az üdvözülésnek, ha még a komolyabb bűnöket is a felsorolt kategóriákba az adott igékben annak vennénk, de bajban leszünk, hogyha bármilyen bűnért az ember elveszítheti az üdvösségét, mert akkor gyakorlatilag mindenki elveszítené. Erre jön ugye az a fordulat, most is éppen egy ilyen nagy Facebook vitát láttam erről, hogy hát meg kell térni, meg kell bánni, de akkor megint be kell egy olyan plusz kritérium, hogy az embernek az üdvbizonyossága kerül egy bizonytalan alapra, megbántam mindent, valóban elhagytam mindent, és egy ilyen napi verklibe kerül bele ez a gondolkodás. Természetesen valóban az ember, ha fölismeri a bűneit, akkor bánja meg, és hagyja el, ahogy a Messiás világos képet adott a tanítványainak, mikor azt mondta nekik például a lábmosás alkalmával, hogy ti már tiszták vagytok, de beszennyeződtök, és megmosta a lábaikat, hogy az útporát lemossa róluk, és ebből egy képet adott arról, hogy a hívőknek szükségük van helyreállásra, megtisztulásra, a bűnbánatra, a bűnbocsánatra. Ez egy családi helyreállás, ami különbözik a megváltásban tapasztalt helyreállástól, ahogy a családunkban is, a gyerekeinknek is ugye megbocsátunk, de attól, mert esetleg valami bűnért például nem mondja azt, hogy bocsánat, akkor beállhat egy feszültség, de ez nem jelenti azt, hogy kikerül mondjuk a családból. Hasonló ez a kép is. Aztán megvizsgáltuk János apostolt, mit mond erről a kérdésről, és azt láttuk, hogy János apostol a Messiás megjelenésekor és ott az ítélőszéknél még azt is fölveti, hogy az ő öröme, az ő helyzete még attól is függ, hogy amit tanított, azt mások hogyan alkalmazzák, és hát ez egy nagyon érdekes szempont, amit itt János evvel kapcsolatban mondott. Erről volt szó a múlt alkalommal, és akkor innen fogjuk fölvenni a fonalat. Azon belül, akik nem értelmezik ezeket az igéket üdvösségi kérdésnek, hanem a jutalmak elnyerését tartják szem előtt, ott is legalább három vagy talán négy különböző álláspontot is megvizsgáltunk, és eljutottunk az 1 Korintus 15:50-hez, ami egy elég fontos ige a kérdés szempontjából, tehát az öröklés szempontjából, ugyanis Pál itt is használja ezt a kifejezést, és innen szeretném folytatni az 1 Korintus 15:50-től. Tehát a három példán túl, amit a múltkor megnéztünk, most ebben az igével vezetjük akkor be. Az 1 Korintus 15:50-ben Pál azt mondja, Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Tehát a 15-ös fejezetben a testnek a feltámadásáról beszél Pál, ezt a tanítást védi és járja körbe, és arra emlékezteti a hívőket, a messiás testét, Krisztus testét, hogy kizárólag feltámadott testben lesz örökségük a királyságban. Viszont itt bejön egy érdekes kérdés, mert ahogy tanulunk a jelenések könyvében a utolsó időkről, illetve a királyságról, és majd még el fogunk jutni most már nem sokára a messiási királyság részleteihez, akkor ott látni fogjuk, hogy lesznek emberek nem feltámadott testben a királyságban. Tehát lesznek olyanok, akiknek nem támad fel a testük, fizikailag mennek be a királyságba, és világos, hogy Pál itt másról beszél, nem ezekről beszél. Tehát a királyságban látunk olyanokat, akik feltámadott testben lesznek jelen, és látunk olyanokat, akik nem feltámadott testben mennek be, mindazok, akik élnek a messiás eljövetelekor, és részesei például a juhok és kecskék ítéletének, ezek a nem zsidók, azokból a juhok a testi, fizikai állapotukba mennek be a királyságba. A kecskék nem mennek be. A zsidók, aki akkor él, akire Pál azt mondja, hogy a teljes Izrael megtartatik, testben mennek be az akkori élő zsidók a királyságra. Viszont azok, akik föltámadnak a feltámadás rendje szerint, és ez a Krisztus teste, az egyház, az Ószövetségnek a szentjei, akik akkor meghaltak, és a nyomorúság szentjei, akik mártírok lettek, ezek mind föltámadnak, és feltámadott testben lesznek részesei a királyságnak. Itt Pál a Krisztus testéről beszél. És azt mondja, bizonyítván, hogy valóban lesznek emberek fizikai testben a királyságban, például az Ézsaiás 65:20-23 beszél arról, hogy gyerekek fognak születni. És tudjuk, hogy a feltámadott testben már nincs gyerekszületés, mert azt mondja, majd oda is eljutunk Jézus, hogy olyanok lesznek, mint az angyalok. Az Ézsaiás 65:20-23 viszont azt mondja, hogy nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, tehát nem lesz csecsemő halandóság, sem vén ember, aki a napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú 100 esztendős korában hal meg, és a bűnös 100 esztendős korában átkoztatik meg. Házakat építenek, bennük lakoznak, szőlőket plántálnak, eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjon benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadikaik velük maradnak. Tehát itt Izrael helyreállításáról van szó, és látszik, hogy fizikai testben egy nagyon helyreállított fizikai életről beszél, amiben vannak gyerekek. Van ugyan halandóság, de jóval kisebb, mint a mai korban. Picit úgy tűnik, ahogy indul az emberiség történelme, és látjuk az akkori hosszú életeket és az akkori kort, hogy még a bűnbeesés ellenére is ez egy ideig tartott, mint hogyha annak a jellege térne ebből a szempontból vissza. Azt is tudjuk, hogy, amint említettem, hogy a feltámadottaknak nem lesz gyerekük, amire utaltam, ez a Máté 22:30-ban van, mert Jézus mondja, hogy a test feltámadásakor sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. Tehát ez nyilvánvalóvá teszi, hogy lesznek emberek természetes testben a királyságban, és lesznek emberek feltámadott testben a királyságban. Azt is tudjuk, János ír erről, hogy aki már feltámadott testben van, az nem vétkezik. 1 János 3:2 azt mondja, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Tehát hasonlók leszünk hozzá, és ennek már nem lesz, annak a feltámadott életnek nem lesz része a bűn. Viszont azt is tudjuk, hogy a millénium végén sokan föllázadnak Isten ellen, és akkor ezek nyilván nem a feltámadottak lesznek, és azt mondja a Jelenések 27:10, hogy mikor eltelik az 1000 esztendő, a királyságnak a kora, Sátán eloldoztatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén levő népeket, Gógot és Magógot, egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye, és hát Izrael és Jeruzsálem ellen vonulnak, most már nem olvasom itt tovább, és tűzszál a mennyből is megemészti őket. Tehát csak test és vér képes fellázadni. És visszatérve az 1 Korintus 15:50-hez, Pál arra mutat rá, hogy ha nincs halottak föltámadása, akkor ezeknek a korintusiaknak nincs reményük, hogy uralkodjanak a messiással az eljövendő királyságban. Valamire nincs reményük, amire a korintusiak úgy tűnik világosan vártak. 1 Korintus 4:8 például azt mondja, immár beteltetek, immár meggazdagodtatok, nálunk nélkül uralkodásra jutottatok, vajha csak ugyan uralkodásra jutottatok volna, hogy mi is veletek egybe uralkodhatnánk. 6:3, 1 Korintus 6:3, nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni, nem hogy életszükségre való dolgokat? Tehát látszik, hogy az eljövendő korban ezek egyfajta uralkodásra jutnának, ezt a kérdést feszegeti itt Pál, és hogy ez a reménységükben benne volt. Tehát ebből azt terül ki, hogy ők az öröklésükben a jutalmazás kérdés körében beszél Pál erről a témáról, és a hívők számára az öröklés az csak feltámadott testben lehetséges. Tehát ha test és vérben fizikailag a hívő nem mehet be a királyságba. Ez a feltámadás és az öröklés az egy elválasztott dolog Pál szerint. Más helyeken is látunk ebben a témával kapcsolatosan érdekes állításokat, és az egyik legérdekesebb terület, és hát sokat vitatott terület, hogy miről szól a messiásnak a magyarul hegyi beszédnek szoktuk mondani, és igazán a messiásnak ez a prédikációja a mózesi törvény tökéletes betöltéséről szól, de szokták azt is mondani, hogy ez egyfajta ilyen alkotmánya a királyságnak, amiben abból a szempontból nyilván van igazság, hogy itt a zsidókhoz beszél, akik várták az eljövendő királyságot, és azt firtatja nekik, hogy hogyan juthatnak be ebbe a királyságba. És egyrészt megmutatja a mózesi törvény tökéletes betöltését, ami látszik, hogy amire igazán senki nem lenne képes, szembe helyezkedik a farizeusi állásponttal, mert azt mondja nekik, ha nem több az igazságotok, akkor nem tudtok bemenni. Ugyanakkor egy csomó olyan szempontot mond, hogy kinek lesz gazdag öröksége ebben a tanítássorozatban. És a boldog mondások e körül csoportosulnak. A boldog mondások igazán nem önmagában csak üdvösségi kérdésről beszélnek, mert a jutalmazás fölmerül bennük. Ezért most ezeket szeretném felolvasni ebből a szemszögből. Boldogok a lelki vagy spirituálisan szegények, mert övék a mennyek országa, királysága. Máté 5-ben. Ez, hogy övék, vagy ők öröklik, igazán erre érti itt ezt, hogy övék. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak, boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek királysága. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én értem, örüljetek és örvendezetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Tehát a boldog mondások azok tanítják a hívőket a jutalmakról, amelyek azokra várnak, akiknek a hozzáállása és cselekedetei az Úrnak tetszőek. És minden mondás itt egy áldással kezdődik, ugye az, hogy boldogok, az azt is jelenti, vagy azt jelenti, hogy áldottak vagytok akik. És ez a jutalmazásnak a képe, az utolsó mondás kifejezetten azt mondja, hogy nagy jutalmat nyer, aki kitart hitben az üldöztetésben. És igazán három a mondások közül szinte szinonimája a királyság öröklésének a háromban, a tízben. Az ötödik vers szerint meg a szelídek öröklik a földet, és a 10 és a 12-es vers párhuzama azt mutatja, hogy megkapni a királyságot annyit jelent itt ebben a kontextusban, mint hogy valaki elnyeri a méltó jutalmát. És ez nem önmagában a megváltásról beszél, hiszen nem azért nyerünk megváltást, mert kitartunk például az üldöztetések között. Tehát a Bibliának egyértelmű tanítása, hogy nem ezek a cselekedetek azok, amik miatt valaki megváltást nyer, hanem a megváltás az egy ingyenes ajándék. Tehát ebben az írás részben úgy tűnik, hogy a királyság elnyerése az már a jutalmakra is utal, és más részek fényében itt az uralkodásról, vagy a királyságba való előnyökről és az ebben járó felelősségről van szó. Minden hívő ott lesz a királyságban, de csak a hűségesek uralkodnak és veszik birtokba azt. Ugye a Lukás 19.11.27 korában elemzett példázat. Például hosszan beszél erről. Itt az örökölni a földet, az egyfajta szinonímaként jelenik meg a királyságnak az elnyerésével, és ez is az uralkodásra és a királyság birtokba vételére vonatkozik. A királyság az a földön lesz, Jelenések 20 és 22. fejezetéből ez kiderül, és az elnyerni a királyságot, az ugyanazt jelenti, mint hogy örökölni a földet. És a szelídek itt a versek szerint örökös társak lesznek a messiással, és osztoznak a királyság feletti uralomban és dicsőségben. Különben maga a messiás ennek a képnek egyfajta tökéletes példája, mert ugye ezek az igazságok, amiket itt elénk tár, azoknál a tökéletesen megjelentek. Egyrészt ő alázatos volt, igazán szegény volt lélekben, és önként elfogadta mindazt, ami rávárt. Az atyától függött teljesen, tehát nem a saját, az önigazságában állt, hanem mindig az atyának az akaratát cselekedte, és elfogadta az üldözést, az igazságért, és ennek eredményeként ő maga lett az örökös, és mindennél feljebb való nevet kapott, és elnyerte a királyságot, illetve elnyerte az uralkodást. A második Zsoltár erről szól, és igazán a zsidó levél írója is erre gondolt, amikor ezt írja róla, ez a zsidó levél 2.8-ban van, hogy nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Zsidók 12.2. És még a zsidó levélben szintén a első fejezetben, a 8. és 9. vers ugyanerről a témáról beszél. A te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké, igazságnak pálcája, a te országodnak vagy királyságodnak pálcája, szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot, annak okáját felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett. Tehát a párhuzam az, hogy a hívők, akik hűségesen szolgálnak, bemennek az örökségükbe, és örökös társak lesznek. És a boldog mondások is erősen támogatják azt a megközelítését az öröklés kérdésének, hogy az eljövendő jutalmak azok egyfajta szerepet játszanak a királyságba való bemenetelkor és a Krisztus ítélő szék előtt való megjelenéskor, és hogy az öröklés és az üdvözülés az két különböző kérdés. A következő ige, amit meg szeretnék mutatni, ez a Galata levélben van, és innen volt korábban ugye az egyik rész, ahol láttuk ezt az öröklés kifejezést, az 5, Galata 5.19.23-ban, hogy kik azok, akik nem örökölnek. És a 6. fejezet 7.9-es versét szeretném megnézni, és azt megmutatni, hogy itt ugyanarról beszél, mint korábban, szellemben járni, vagy tesz szerint járni. És ha megfigyeljük a Galata 6.7.9-et, akkor látjuk, hogy ugyanabban a levélben ugyanarról a témáról beszél, és ha látjuk, hogy ez itt mit jelent, akkor ez egy jó párhuzam a korábbi igére. Itt azt mondja Pál, hogy ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Itt a 8-as vers, ami hát nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy aki a testnek vet veszedelmet, az veszedelmet vagy romlást arat, és ez a kifejezés párhuzamos a nem örökli a királyságot kifejezéssel az 5.21-ben. És ha meghatározzuk, hogy mit jelent az, hogy ő veszedelmet vagy romlást arat, ugye a kifejezés veszedelem, romlás, korrupció, akkor megint közelebb kerülünk a másik kifejezésnek a jelentéséhez is. Tehát az a görög szó, ami itt áll, az ilyeneket jelent, hogy romlás, rombolás, pusztulás, értékcsökkenés. És a kommentárok egy része, befolyásolva ennek a versnek a második felétől, ami azt mondja, hogy a lélek arat örök életet, ezt a szót örök kárhozatra ért és örök pusztulásra. Más kommentárok azonban, akár a reformteológiai irányzatban is, akik hisznek a örök biztonság bizonyos formájában, ezt a kifejezést időszakos veszteségként értékelik. Tehát nem üdvösségi kérdésként ami azt mondja, hogy a testnek arat, a testből arat veszedelmet. Az egyik ismert ilyen reformteológus, MacArthur is ezen az állásponton van, és azt elemzi hosszasan, hogy ez egy időszakos veszteséget jelent, és nem egy üdvösségi kérdést. Most ebbe a elemzésbe nem megyek itt bele, vagy nem olvasok tőle föl. De ahogy ő és más kommentátorok is megjegyzik, ezek a versek itt a cselekedetekkel, illetve azoknak a következményeivel foglalkoznak, a megváltást viszont nem jutalom a cselekedetekért, hanem ingyenes ajándék. Tehát ez a Galata 6.7.9 is alkalmas arra a pozíciónak a támogatására, hogy a jövőben jutalmakról, vagy azoknak elvesztéséről van itt szó. A következő nagyon érdekes részlet, ahol ez a téma előkerül és érdemes megvizsgálni, és egyáltalán nem egyszerű ebből a szempontból, az a gazdag ifjú története, vagy másképpen fogalmazva a gazdag és fiatal egyházi vezető története. Például a Márk 10-ben látjuk őt, és ő volt az, aki föltette a messiásnak azt a kérdést, hogy mit tegyen, hogy örökölje a királyságot. Márk 10.17-ben ezt mondja. És amikor útnak indult, hozzáfutott egy ember, és letérdelvén előtte ezt kérdezte. Kérdezte őt. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? És ez hasonló az örökölni kifejezéshez, és a Lukács 18.18 is ugyanígy ír erről. És ennél a résznél egyértelmű, hogy ő ezt az örökölni, vagy hogy elnyerni kifejezést a királyságba történő bemenettellel azonosítja. Tehát ő üdvösségi kérdésként teszi fel a kérdést. És bár a kérdező a kifejezést az csak a bejutásnak a szinonimájaként használja, és nem a jutalmak elnyerésére kérdez rá, tehát ő egy üdvösségi kérdést tesz fel, mégis jó okunk van azt hinni, hogy mikor a messiás válaszol, ő a jutalmak értelmében is válaszol neki. Figyeljük meg, hogy mit mond ebből a szempontból. A gyakran az elsikkad Jézus válaszában, mikor azt mondja, hogy kincsed lesz a mennyben. Ez nem csak a bejutás kérdése. Tehát azért nem, mert Jeshua pontosan az előző részben, ha itt megnézzük az adott igehelyet, a bejutás témáját a gyermeki hittel állítja párhuzamba, és azt mondja, amikor a kisgyermekek ott vannak körülötte, hogy ilyeneké az Istennek a királysága. Másrészt a mennyei kincs, amikor azt mondja, hogy kincsed lesz a mennyben, az nem használatos metafora az örök életre, hanem a jutalmazásnak a kifejezése. Aztán érdekes, hogy a tanítványok mit kérdeznek ennek kapcsán, ami itt elhangzik. Mert a nekik adott válasza megint a jutalmazásról szól, és nem önmagában csak a bejutásról. Itt a tanítványok hívők Júdás kivételével, és később azt látjuk, hogy mikor velük kapcsolatban az uralkodásról beszél, akkor ha megnézzük a Máté 19.28-at, akkor ott már arról beszél nekik, hogy ők fognak ülni a trónokon, és ítélni Izraelnek a 12 nemzetségét. Tehát, hogy magas jutalomban részesülnek azért, amit tettek. Ez nem az üdvösségről szól önmagában ez az ígéret, hanem a jutalmazásról is. Tehát ebből az látszik, hogy az uralkodás az nem garantált minden hívőnek, hanem egyfajta jutalom a hűségeseknek. És a további válaszban az örök élet kifejezést megint többen megváltásként értelmezik itt a gazdag ifjú részénél, de igazán ez nem észszerű magyarázat, mert elnyelni az örök életet cselekedetekből sokkal inkább a jutalmazásra vonatkozik, mint sem hogy csak a megváltásra. Tehát a hűséges hívő az örök életet egy teljesebb módon tapasztalhatja meg. Tehát összefoglalva mindezt, amit most hallottunk, ugye különböző pontokon azt jártuk körbe, amit Pál a galatabeli hívőknek mond, hogyha testben járnak, ez a jellemzőjük, hogy testiek, akkor azt mondja nekik, hogy nem öröklik Isten királyságát. És ezekben a tanításokban arra tettünk kísérletet, hogy többfajta igehelyet megvizsgáljunk ebből a szempontból, és azt bizonyítsuk, hogy a kifejezés a jutalmakra vonatkozik az öröklést illetően, és nem az üdvösségre. És ez ugye a nagyobb témánk a messiás ítélőszékéhez kapcsolódik, ami az egész sorozatnak a fő üzenete. Tehát a kegyelmi tanításnak rendkívül fontos eleme a hívő felelősségének a tisztázása, és amúgy is, akik egyfajta kegyelmi tanítást közvetítenek, nagyon gyakran éri őket a vált, hogy olcsó kegyelmet közvetítenek, vagy hogy hiperkegyelmet közvetítenek, vagy hogy törvény nélküliek. De igazán erről szó sincsen, pontosan ezek a tanítások arra tesznek kísérletet, hogy meglássuk, hogy mi a hívőnek a valódi felelőssége, és hol van a mi felelősségünk, és azt, hogy ez csak egy helyes evangéliumi alapon képes kialakulni. Tehát az üdvbizonyosság és az abból fakadó belső motiváció az nagyon fontos része a megszentelődés kérdésének. És a jutalmak kérdésének helyes ismerete pedig további motiváció lehet, hogy nyomásoktól mentes és felszabadult és lelkes életet éljünk, amiben tudunk szolgálni szabadságból, és nem egyéb rossz motivációból kifolyólag. Amen.